Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Én Anna vagyok, és ma itt van velem
Ferkó,
Nóri,
Kata,
Sziszi
és Kami.
Ma a fizikai segítségnyújtásról fogunk beszélgetni, és vendégünk Fidel Petra, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, aki mentőápolónak tanul, és Lakatos Lőrinc, kivonuló mentőtiszt. Az pontosan mit jelent, hogy kivonuló mentőtiszt vagy?
Felsőfokú tanulmányokat végzett, különösen így a sürgősségi betegellátásra szakosodott, vagy kiképzett szakember. Ez lehet kórházon belüli, mondjuk egy sürgősségi osztályon, vagy lehet a mentőszolgált keretein belül, akár az irányító csoportba, tehát mentésirányításba, vagy mint én kivonuló, tehát egy terepmunkát végzünk, tehát a mentőautón vonulunk, és betegeket látunk el.
Talán ez még segít egy kicsit így hova tenni a mentőtisztet, hogy az Országos Mentőszolgálatnál többféle autó van, de kétféleképpen is szoktuk őket csoportosítani, ez az ALS és BLS egység. Az ALS egységek azok a kiemelt mentőegységek, amiken vagy mentőtiszt, vagy pedig szakorvos, orvos dolgozik. Ez azt jelenti, hogy ezeken három ember ül, az egyik egy orvos vagy mentőtiszt, van még egy ápoló, illetve egy mentőgépkocsi vezető, aki meg vezeti az autót és segít az ellátásban. Így áll össze egy ALS autó.
Én mindig nagyon kíváncsi voltam, hogy most is említetted, hogy egy gépkocsi vezető is a csapatotok része, és hogy ennek az embernek is kell orvosi végzettséggel rendelkeznie?
Ez egy érdekes kérdés. Ugye sokszor szokták azt mondani, hogy mentősofőr. És ezt mi annyira nem szeretjük ezt a megnevezést, mivel ez nem sofőr, nem csak vezeti az autót, hanem azért mentőgépkocsi vezető, mert ugyanúgy részt tud venni az ellátásban, ugyanúgy segítkezik, ugyanúgy segít a betegeken, amellett, hogy ő az autót is vezeti. Nem jutott eszetekbe senkinek se, hogy esetleg az egészségügyi pályát, hogyha nem is kifejezetten a mentőzést választani.
Nekem volt idő, amikor onkológus szerettem volna lenni, de erről hamar letettem, mert nem szeretem a biológiát annyira, szóval, vagy a kémiát, ez az álmom nem fog soha megvalósulni.
Nálunk voltak többször mentősök. Ezt nem tudom, hogy használhatom ezt a szót, hogy mentősök így általánosságban, vagy ezt csak a köznyelv
mentők
mondja.
Elvileg igen, ezt jobban szeretjük, hogy mentők, ez a köznyelvben nagyon él, mint ahogy például a mentősofőr, vagy a mentésirányítókra a diszpécser, amiket mi nem használunk ilyen módon, de nem fogunk megsértődni, hogyha használjátok egyébként.
De többször találkoztam ezzel a szakmával pályaorientációs napokon, és nekem alapvetően nagyon szimpatikus volt maga a segítségnyújtás, és amiről szól ez az egész munka. Viszont mindig elrettentett az, hogy nem tudok jól reagálni olyan helyzetekben, amikor pont, hogy a mentőknek kell a legjobban reagálniuk. És azt gondolom, hogy ez az, ami nem csak engem, de nagyon sokakat is visszatarthat.
Igen, ti honnan tudtátok előre, hogy majd helyt tudtak állni ilyen helyzetben, mert ezt nem igazán lehet megtanulni, nem?
Hát ehhez tapasztalat kell legfőképpen, amit így a oktatás alatt a gyakorlatokon tudtunk talán megszerezni, és hát a mindennapi munka folyamán folyamatosan újabb és újabb tapasztalataink vannak. Ezekre építve azért egyfajta magabiztosság kialakul. Hát ezt nem szabad elfelejteni, hogy mi hárman vagyunk egy autón, egy esetkocsin, és segítjük egymást. Magáért, a betegért, meg a terápiáért én felelek, de attól függetlenül, ha egy tapasztaltabb mentőápolóval vagyok egy autón, aki esetleg már sokadik olyan szituációt látja, akkor azért ő is nagyban tud segíteni.
Nagyon-nagyon fontos az oktatás, és egyébként tényleg kiderül olyankor, hogy az ember erre alkalmas-e, vagy sem. Egyébként többségében szerintem igen. Ez embertípus kérdése is szerintem. Tehát amire szerintem te gondolsz, hogy mondjuk lesokkol egy ilyen tragikus szituáció láttán, vagy megijed és nem tudja, hogy mit kezdjen magával, vagy az egész helyzettel. Ez fejleszthető szerintem, de van olyan, aki abszolút nem tudná ezt végezni, és emiatt nem is szeretné, és ez egyébként teljesen rendben van, ez abszolút nem való mindenkinek. Viszont hát nekem egyszerű dolgom volt így a hozzászokás kapcsán. Nekem nagyon sokan vannak a családomban egészségügyi dolgozók, nekem anyukám is mentőorvos, nagypapám traumatológus, az ismerőségi köröm nagy része egészségügyi dolgozókból tevődik össze, a párom is mentőtiszt egyébként, mint Lőrinc. De én mondhatni, hogy így beleszülettem, és így nekem ezek a szituációk már soha nem voltak olyan igazán furák.
Amikor megérkezünk egy beteghez, mi egy színész, egy szerepben vagyunk, mint mentő, és lehet, hogy legbelül azt érezzük, hogy húha, itt most azért nagy a baj, de ezt a betegnek, meg a környezetnek nem szabad, hogy feltűnjön, mert a legnagyobb bizalom elnyerésére törekszünk, és arra, hogy a beteg, ha meglát minket, és hogy beszélünk vele, akkor tudja, hogy biztonságban van, és hogy minden rendben lesz vele a továbbiakban.
Még kicsi voltam, egészen kicsi, amikor
amikor apukámat megkéselték. Nem sok mindenre emlékszem, csak arra, hogy én nagyon pánikba voltam. Akkor voltam körülbelül 9 éves. A bátyámra emlékszem, hogy ő mindig nagyon tetrekész volt, és mindig nagyon ott volt fejben, már kicsiként is, és ez az egy pillanat volt, ami úgy megragadt, hogy ő se tudta, hogy mit csináljon. És csak kerestünk valami övet, hogy el tudjuk állítani a vérzést, és csak emlékszem a pánikra, hogy ahogy mindenki kiabált, hogy hol van az övés, hogy nincsen öv a házban, és egyetlen egy darab övet se találtunk, és megmaradt bennem ez az érzés, hogy ott a családot akkora sokként érte ez az egész, hogy senki nem tudta, hogy lereagálni, és az se jutott eszünkbe, hogy a mindennapos dolgainkat, az övünket hol tartjuk.
Az ilyen szituációkkal nem lehet készülni arra, hogy majd valaki egészségügyi dolgozó lesz, vagy mentő dolgozó lesz, mert ez nagyon nehéz nyilván, ez hozzátartozóként átérni egy ilyen szituációt, vagy betegként átérni egy ilyen szituációt, illetve gyerekként. Ezek mind olyan dolgok, amik borzasztó nehezek, és ebből nem lehet kiszakadni. Tényleg a mi dolgunk az, hogy mikor odaérünk, akkor mi ne vonódjunk úgy bele, hanem mi a szakmai szempontból tudjuk vizsgálni, illetve segítsünk azon, akin tudunk pszichésen is.
Mennyire terhel meg titeket, hogy nap mint nap olyan emberekhez mentek, akiknek hatalmas szükségük van arra, hogy ellássák őket, mert betegek?
Hát nem szabad engedni, hogy megterheljen. Kell tartani egy bizonyos egészséges távolságot. A humor, ami segít szerintem, az ott a mentőállomáson vagy az egységen belüli jó hangulat, és a pozitív visszajelzés, ami mind a vagy a betegtől, vagy a hozzátartozótól érkezik, az azért segíti a motiválódásunkat.
Velem egyszer volt az, hogy a metron utaztam, és felszállt egy lány, aki nagyon sírt, zokogott. Nem tudom, mi történt vele, de szegénynek tiszta könnyes volt az arca, meg folyt az orra, és senki nem adott neki zsebkendőt, láthatóan nála pedig nem volt. Szóval én előkerestem egyet, és oda nyújtottam neki, és csak annyit mondtam, hogy remélem minden rendben lesz. És nem gondolom ezt egy akkora nagy segítségnyújtásnak, nyilván kisegítettem egy zsebkendővel, de tudtam, hogy neki egy barátra van szüksége, valaki közeli hozzátartozóra, akinek kiönthet a lelkét, és elmondhatja, hogy mi a baj.
Most ez alapján, amiket itt elmondtatok, az a benyomásom támadt, hogy igazából nem volt feltétlenül helyes az a bemutatás, hogy most a fizikai segítségnyújtásról fogunk beszélgetni. Mert tényleg ugye nektek is egyrészt is szükségetek van lelki segítségnyújtásra is utána, és az eseteknél ti is rendszeresen adtok lelki segítséget, amikor támogatjátok a betegeket, hogy minden rendben lesz. Úgyhogy nem is lehet ezt a kettőt talán elválasztani teljesen. Most annyira összetett dolgokat mondtok el, hogy elgondolkodtam azon, hogy vajon az iskolai első segély nyújtás oktatás az ére bármit is. Mert nekem többször is megtanították, hogy stabil oldalfekvés, így kötözünk be egy sebet, meg először megnézem, hogy én biztonságban vagyok-e, utána hívok mentőt, stb. És szerintetek éles helyzetben az emberek fel tudnak innen idézni bármit, vagy hasznos ez egyáltalán?
Mindenféleképpen hasznos, minden edukáció hasznos. Szerintem lényeggel nem kellő hangsúly van, és az rendszeresen van gyakoroltatva a diákokkal, az mindenféleképpen a hasznára fog válni, és ahogy befolyásoló tényező itt is, tehát hogy milyen a diáknak, vagy az adott embernek a karaktere, vagy személyisége, ahogy mondtad, hogy a bátyád, ő egy ilyen talpra esettebb, aki odalép segíteni, tehát hogyha megvan ez a belső késztetése, hogy ő segíteni szeretne, és van mellé egy ilyen oktatás, akkor az mindenféleképpen a beteg javára fog válni.
Az első segélynyújtás az egy nagyon érdekes téma, és szerintem is nagyon-nagyon fontos egyébként. És azért fontos, mert nem mindegy, hogy függetlenül attól, hogy milyen embertípusok vagyunk, tehát aki inkább megijed, leblokkol, vagy inkább az, aki most itt tetrekész, és akkor ráfókuszál, mert ilyen is van, tehát nem csak olyan ember létezik, aki megijed az ilyen helyzetekben, hanem olyan is, akiben van ez az indítatás, hogy most előtte történik valami, gyakorlatilag az összes fókusza az így oda terelődik erre, megszűnik körülötte a világ, és eszébe jut minden egyébként, és azonnal tudja, hogy mi a teendő, és nem tétovázik, és nem, tehát, hogy csinálja azonnal, és mondjuk utána, ha már túlmenz az egészen, akkor kezd el remegni a keze. Meg akkor mondja azt, hogy Jézusom, mi történt. De attól függetlenül, hogy mi melyik csoportban tartozunk, ha nem tudjuk az alapokat, ha nem tudjuk, hogy hogyan kell újraéleszteni, ha nem tudjuk, hogy egy erős vérzést hogyan kell elállítani, akkor vesztett fejszennyele, mert teljesen mindegy, hogy én milyen ember vagyok akkor, vagy milyen ember típus, ha már nem megtörténik egy ilyen dolog, akkor nem fogom tudni, hogy mit csináljak.
Nekem vannak elsősegély nyújtó kutató ismereteim, és volt szerencsém tavaly a Semmelweis egészségversenyén kipróbálni ezeket élesben. És ott volt egy olyan szituáció, hogy bementünk egy terembe, és hirtelen csak azt láttam, hogy valaki sikoltozik, valaki éppen megfullad, tehát hogy egy ilyen elképzelhetetlen szituáció volt, és tudtam, hogy ez fog történni, amint bemegyek, de annyira lesokkolt, mert annyira valósnak tűnt minden, hogy kellett egy pár másodperc, amíg realizáltam, hogy mit kell csinálnom, és hogy mi a teendőm, és ezután értek a legnagyobb meglepetések, hogy egyrészt nyugodtnak kell maradnom. Ezzel tisztában voltam. De ha tudom is, hogy mit kell csinálnom, és nyugodt vagyok, még akkor sem biztos, hogy menni fog, és sikerülni fog végrehajtanom a beteg ellátását, mert van, hogy egy beteg azt mondja, hogy ő ezt nem akarja, ő ezt nem csinálja, nem bízik meg bennem. És biztos ezek extrémebb esetek lehettek, de nagyon kellett az, hogy fegyelmezettek legyünk, és legyen egy ember, aki mondja, hogy mit csináljunk.
Hát igen, a környezeti hatások, az ilyen jellegűek, amiket felsoroltál, hogy villódzó fény, sziréna hang, ordibálás, tehát ez mind pszichés megterhelést ró az ellátóra, és ilyenkor valóban stratégiai szempontból az a legjobb, ha te megállsz, egy 10 másodpercig becsukod a szemed, jó, azt nem muszáj. De hogy egy picit megnyugszol, rendbe teszed a fejedbe, hogy mi is a te feladatod, és úgy mész oda. És valóban, tehát valaki ellenkezik, vagy nem szeretné, vagy fél valamitől, tehát ezt meg azzal lehet talán áttörni, ezt a gátat, vagy falat, hogy tájékoztatod a beteget, hogy mi fog történni, mi miért történik, és hogy attól mit várunk. Tehát, hogy ezt és ezt azért csinálom, hogy önnek elálljon a vérzése, azért szorítom a kezét, meg azért van kényelmetlen pozícióba, hogy ott később jó legyen.
Beszéltünk arról, hogy sok laikus is tud segíteni az ellátásban, viszont hogyha olyan helyen történik baleset mondjuk, ahol sok ember van, akkor ott nyilván nem mindenki ugyanúgy reagál, és szokott olyan lenni, amikor ezek a bepánikolt emberek mondjuk zavarják a segítségnyújtást, és mondjuk akadályozzák a munkátokat.
Hát előfordul, tehát, hogy mind járókelővel, vagy hozzátartozóval sokszor nem vagyunk előrébb. Nyilván egy ilyen tömeges esemény, az meg hát alapból is egy ilyen káosz hangulat uralkodik, főleg az elején. Van, hogy nyilván szép szóval, de mondjuk félre kell állítani valakit, mert akadályozza a munkát, vagy azzal, hogy beleszól, zavarja az ellátókat, vagy fizikailag útba van, oda nyúl, felrúgja felszerelésünket, tehát, hogy előfordul ilyen, de őket megfelelően kell kezelni, és hogy olyan feladattal lekötni, amivel ő tud segíteni, de úgymond parkolópályára is van téve. Mondjuk fogja az infúziót, és akkor ő segít is, de le is foglaljuk az ő figyelmét. És még bocsánat, visszakötnék az előző, az az oktatáshoz. 4 fal között, a melegben és a világosban elsajátított rutin mozdulatok, azok azt tudják eredményezni, hogy utána, amikor kinn az utcán a sötétbe, vagy a hidegben kell ugyanezt megcsinálni egy beteggel, akkor maga ez a pszichés megterhelés is kisebb lesz, mert nem azon gondolkozom, hogy jaj, hova teszem az ujjamat, meg most mit fogok, meg hogy fordítom a beteget, hanem ezek automatizált mozdulatok lesznek, és nem köti le, nem terheli le az ellátónak a pszichéjét.
Mert nagyon sokat beszéltünk ilyen extrém esetekről, amikkel nem minden nap találkozunk. Nektek volt olyan szituáció az életetekben, amikor csak tudtatok segíteni egy teljesen átlagos embernek az utcán?
Velem volt néhány héttel ezelőtt, hogy egy idős néni odajött hozzám a busz megállóban, hogy segítsek felrakni a húzós bevásárlókocsiját a buszra, amikor megérkezik, és szerintem már ez a fajta segítségnyújtás is fontos, hogy akik fizikai képességei korlátoltak, azoknak is a mindennapi teendőikben segítsünk.
Velem nagyon érdekes, de pont ma történt, hogy először segítettem úgy igazán valakinek. Oda jött hozzám egy nő, és megkérdezte, hogy van-e nálam bármilyen élelem. És pont volt nálam ma egy szendvics, amit nem ettem meg, és azt azonnal odaadtam neki, és nagyon megháláltam. És nagyon érdekesnek találtam, hogy pont ma történt meg velem, amikor erről beszélünk.
Igen, talán ilyen apróbb segítség
nyújtások mindegyikön kell megtörténnek gyakrabban. Például szerintem nagyon tipikus példa, amikor találkozol egy látássérült személlyel, és odamész hozzá, és megkérdezed, hogy tudsz-e neki segíteni. És azért hangsúlyoztam ki azt, hogy megkérdezed, mert nekem volt olyan élményem, hogy rám szólt egy látássérült ember, hogy nagyon szépen köszöni, de nincs szüksége segítségre, mert ő sokkal egyszerűbben mozog úgy, hogyha nincs körülötte valaki. És én ezen akkor nagyon meglepődtem, hogy azt hittem, hogy tényleg oda megyek, és egyértelmű lesz, hogy tudok neki segíteni. És utána belegondolva teljesen logikus, hogy ő egy önálló személy, és nyilván az életének a nagyobb részében egyedül adja meg a dolgait. De szerintem ezt is fontos lenne többeknek tudnia, hogy fontos, hogy hogyan segítünk, és fontos, hogy tudjuk, hogy mikor kell segítenünk.
Én egyszer segítettem egy látássérült embert így felszállni a buszra, és utána nagyon hálás volt, és ez az én lelkemnek is nagyon jó volt, hogy tulajdonképpen egy teljesen, hát nekem egyszerű dologban segíthettem neki.
Igen, mindig, amikor én is segítek valakinek, akkor utána olyan jó érzése tölt el, hogy most azt érzem, hogy ez a nap se volt hiába, hogy lehet, hogy még csak most keltem fel 2 órája, de ahogy te is mondtad, Cici, oda tudtam adni valakinek a szendvicsemet. Vagy fel tudtam segíteni valakit a buszra, vagy tényleg bármilyen apróság, és azt érzem, hogy ilyenkor igenis van haszna a napnak, hogy nem csak egy szürke hétköznap van, hanem tettem valami jót, és valakinek a napját tettem könnyebbé.
Igen, segíteni jó, és sokszor nem kell legnagyobb dolgokban gondolkodni, csak nyitott szemmel járni, és a legjobb példa az, hogy egy idős hölgynek segít valaki föltenni a táskáját a villamosra, és akkor már ő örül, és nekünk is jó lehet.
Velem történt egyszer olyan, hogy közel hozzám egy idős hölgy elesett, és láttam, hogy a hozzátartozója nagyon megriadt, és olyan állapotban volt, hogy az egy dolog, hogy nem tud segíteni, de hogy rajta is segíteni kell. És tudtam, hogy abban a pillanatban már nagyon-nagyon sokan oda mentek az idős hölgyhöz, aki elesett, és fognak neki tudni segíteni, de nekem oda kellett mennem lelki segítséget adni a hozzátartozójához, és megnyugtatni, hogy igen, jönnek a mentők, és itt megteszünk mindent, amit tudunk, mint elsősegélynyújtók, és mind laikusok is talán, és hogy próbáltam megnyugtatni. Viszont szerintem nagyon fontos kérdés, hogy ilyen helyzetekben hazudhatunk-e? Mondhatjuk-e azt, hogy igen, meg fog gyógyulni, amikor nekem ötletem sincs arról, hogy tényleg meg fog-e gyógyulni az illető, vagy igen, mindjárt itt vannak a mentők, amikor nyilván nem látom, hogy hol vannak és merre járnak.
Hazugsággal az a helyzet, hogy amíg tudjuk, azt ezért érdemes kerülni. Hogyha laikus szintű segítségnyújtásról is van szó, mert biztos van olyan szituáció, amiben tényleg segít, ugye ezek az apró kis hazugságok, hogy de jól áll ez a ruha, meg hasonlók, tehát ezeket mind ismerjük, de összességében megvezetni a másikat, annál sokkal többet tud segíteni az, hogyha úgy tájékoztatjuk őt a valóságról, hogy az tudjon neki megnyugtató lenni. És számtalan egyéb másik olyan eszköz van, amivel én tudok élni, és miközben őt tájékoztatom, meg tudom nyugtatni, anélkül, hogy konkrétumok próbálnám nyugtatni, amik nem igazak.
Egy pár éve a barátaimmal történt, hogy hazafele tartottak, és egy ittas személy feküdt a földön, és a barátaim odaléptek hozzá, és megkérdezték, hogy tudnak-e segíteni, illetve mentőt hívtak, viszont az a személy elrohant, amint meghallották azt, hogy ők mentőt hívnak. Viszont szerintem az a személy nagyon rosszul tette, hogy elfutott, viszont a barátaim jól tették, hogy megálltak, és megkérdezték, hogy van-e esetleg bármilyen baj, és tudnak-e valamivel segíteni.
Kata, nekem nagyon hasonló élményem volt. Egyszer hazafelé mentünk barátnőmmel, és a villamos megállóba feküdt egy néni a földön. És kicsit vérzett a feje, meg olyan furcsa volt, mert nem kommunikált velünk, és akkor rögtön mentőt hívtunk. És amikor mondtuk neki, hogy már mindjárt itt a mentő, és ne aggódjon, akkor kicsit magához tért, mondta, hogy neki nincs szüksége mentőre, hogy hagyjuk őt békén, és felszállt a következő villamosra, és elment. És az egészből én úgy éreztem, hogy mi jöttünk ki rosszul, hogy szegény mentőket oda hívtuk, úgyhogy nincs is ott senki. Olyan rossz élmény volt az egész.
Nyilván fel kell ajánlanunk a segítségünket, és kommunikálnunk kell az adott beteggel, hogy elfogadja ezt a segítséget. Gyakran van olyan, hogy a bejelentő mondjuk egy villamosról, vagy autóból látja, hogy valaki fekszik egy buszmegállóban, egy padon akárhol, és ő nem megy oda. És mi a helyszínen beszélünk az adott személlyel, és elmondja, hogy hát ő nem kér mentőellátást, ő csak ott szeretne nyugodtan feküdni a padon, különböző okok miatt, ezek kiküszöbölésére. Egyébként szerintem mondhatom, hogy szeretnénk kérni, hogyha mentőt hívunk, és úgy látjuk, hogy valaki bajban van, hisz azért hívunk mentőt, akkor azt a 5 perces kitérőt azt tegyük meg munkába menet előtt, vagy hazafele, vagy mindenki siet éppen valahova, de járjuk körbe azt a történést, hogy valóban szükség van-e a mentőszolgálat segítségére.
Tavasszal volt, azt hiszem, hogy úgy érkezett egy bejelentés, hogy biciklivel valaki elesett, rosszul van, úgy látta az illető, a bejelentő, hogy mintha így fel lenne borulva, vagy neki lenne esve egy szalma bálának. Hozzá is tette még, azt hiszem, hogy biztos részeg. De most ehhez képest kiért a mentőszolgálat, és hát egy mókás húsvéti dekorációhoz érkeztünk, ahol szalmából kitömött biciklis van egy valóban szalmabálának neki dőlve. De szerintem egy jó példa arra, amit Lőrinc is mond, hogy tájékozódjunk, amikor mentőt hívunk. Nagyon-nagyon jól tettétek egyébként a te barátaid is, meg te is, hogy amikor láttátok, hogy valaki bajban van, akkor nem gondolkodás nélkül megpróbáltátok a legegyszerűbb megoldást megtalálni erre, ami hát neked nyilván az, hogyha te nem mész oda. Viszont te oda mentél, és megkérdezted, hogy tudsz-e valamiben segíteni. Ez az, amit nem felejtsünk el soha, és ez, hogyha valakit úgy gondoljuk, hogy bajban van, akkor menjünk oda.
És ha még így a segítségnyújtás, még a végére elmondom, hogy közérdekű, hogy nekünk is szükségünk van segítségre, az, hogy mi segítsünk. Ugye a mindennapok kivonuló munkája alapján arra szeretném kérni az embereket, hogy amikor mentőt hívnak, akkor azt a telefont, amit használtak, azt utána is figyeljék, mert a mentés irányító visszahívhatja a bejelentőt címpontosítás miatt például. Írják ki a házszámot a kapura, vagy a ház oldalán a jól látható helyre. Nyissák ki esetleg, ha valakit le tudnak küldeni, akkor nyissák ki az ajtót, hogy ne a kaputelefonnal kelljen még bajlódni. Zárják el a kutyát, macskát, és hogyha esetleg van korábbi beteg dokumentáció záró jelentés, vagy egy gyógyszerlista, hogy milyen gyógyszereket szed a beteg, akkor azt is, hogyha előkészítik, akkor az nagyon nagy segítség.
Igen, ezek mind hatalmas segítségek is, ha meg egyébként valaki szeretné megtanulni az újraélesztést, de nem csak az iskolában van lehetőség. Az Országos Mentőszolgálatnál minden hónap első hétfőjén, minden megyeszékhelyi mentőállomáson meg lehet tanulni teljesen ingyen a mentőktől az újraélesztés lépéseit, és lehet gyakorolni, mert ahogy ezt már korábban említettük, meg is beszéltük, azért ez a gyakorlás ez igen jól tud jönni később.
Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma a fizikai segítségről beszélgettünk. Én Nóri vagyok, és itt volt velem
Ferkó,
Anna,
Kata,
Sisi
és Kami.
Vendégünk volt Fidel Petra, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa, és Lakatos Lőrinc, kivonuló mentőtiszt.
Kövessetek minket Instagramon,
és hallgassátok adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.